Mai igénk a Filippi beliekhez írt második részében olvasható. Az 5. verstől olvasom. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére mindentért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Bevallom nektek, hogy én most először találkoztam azzal, amiről majd később beszélni is fogok, hogy körülbelül 1500 éve az egyházi perikópa rendszernek virágvasárnapra a katolikus evangélikus és anglikán egyház liturgiájában ez a kiírt ige szakasz, a felolvasásra és ige hirdetésre szánt ige szakasz. És igencsak elcsodálkoztam, mert az én eddigi ige hirdetői gyakorlatomban ilyenkor mindig a virágvasárnap jól ismert eseményét olvastam föl, és valamilyen üzenetet próbáltam benne találni. Ismerjük a történetet. Jézus elmondja a tanítványainak, hogy egy szamarat találnak hol, egy vemhes szamarat, ráül, és ezen a szamáron vonul be Jeruzsálembe, úgy, hogy a tanítványok rejtették elé a ruháikat, és mások pedig pálmaágakat raknak, borítanak elé. Ezért nevezük pálmarumnak ezt a vasárnapot. A farizeusok persze kifogásolják ezt a magatartást, és az egész történetre azért már ráborul a nagypénteknek az árnyéka. Természetesen ezt az igeverset is nagyon jól ismerjük. Három ilyen bevezető gondolatom hadd legyen, mielőtt egy kicsit megpróbálnék végigmenni a szakasz elemzésén, hogy engem nagyon izgat a valódi hatalom természete. Amíg én voltam a főiskola lelkésze, addig szegény teológusoknak egy fél éven keresztül el is kellett szenvedni azt, hogy minden szombat reggel valamilyen hatalommal kapcsolatos igétről beszélgettünk, mert azt látom, hogy a hatalom értelmezésben, a hatalom felfogásban hát komoly bajok vannak, és úgy érdekelt, hogy biblikus alapon hogyan is lehet a hatalomról gondolkodni. Ehhez majd azért visszatérünk később, csak ez volt az első gondolatom, amikor újra találkoztam ezzel az ige szakasszal. A másik, ami egy kicsit mindig szorongást kelt bennem, amikor ez az ige előkerül, vagy erről beszélni kell, hogy ehhez az ige szakaszhoz az alázatnak egy olyan értelmezése kapcsolódik, amivel én egy ideje nagyon nem értek egyet. És a hatalom természete mellett a valódi alázat természete is egy komoly kérdéssé lett számomra, és azt gondolom, hogy többünk számára. És talán hadd emeljem ki azt is, hogy ennek a szakasznak ilyen önálló élete van, még azok is ismerik, akik nem tudják, hogy ezek a Filippi 2-ben van leírva, és a Krisztus megöresítése, Krisztus kenózisa, mondjuk a teológiai címszó, amit e fölé az ige szakasz fölé szoktak teológiailag rakni. Mégis először, és akkor értjük igazán jól, azt gondolom, hogyha belehelyezzük egy kicsit abba a szövegkörnyezetbe, amiben benne van, ma reggel mert valami nyugtalanított az ige szakasz kapcsán, és belenéztem a görög szövegbe, és kiderült, hogy az indulat szó benne sincs. Nincs főnév a Filippi 2:5-ben. Értem én, hogy minden biblia fordítás, amit elolvastam, aztán a többit megpróbál valamilyen igét ide rakni, hogy az az indulat, az az érdés, az a viszonyulás legyen bennetek. Igazából, ha nagyon pontosan le akarnánk fordítani, akkor az így hangozna, hogy arra törekedjetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Miután következik ez? Azután, hogy a gyülekezetben lévő hát mindenféle egyenetlenségek, versengések viszályról van szó, és ehhez kapcsolja hozzá Pál ezt az egyébként már a korai gyülekezetben, az ős gyülekezetekben is ismert Krisztus himnuszt. Ez egy liturgiai forma, amit én most felolvastam, ismerték, használták, és Pál egész egyszerűen beépíti a levelébe azt, amit egyébként valószínűleg a filippi beliek már ismertek, használtak a maguk liturgikus alkalmaim. Egyébként mások pedig azt is mondják, hogy nem véletlenül használja ezt a Krisztus himnuszt Pál, mert az ő gondolkodásának etikai centrumát is képezi. Ahogy Krisztus, úgy ti is. Az a magatartás, az a viszonyulás, az az indulat, az a szerepfelfogás legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Na, akkor így nézzünk rá erre az adott szövegre, ami azzal kezdődik, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő. Megpróbáltam átfordítani egy 21. századi nyelvre, és valami ilyen magam számára ezt fogalmaztam meg, hogy nem ragaszkodott mindenáron ahhoz a minőségi pluszhoz, amilyen volt. Ugye ez az ige szakasz, így szokták magyarázni, hogy ez egy lefele és fölfele menő lépcsősor, Krisztus önmegalázása az isteni minőségben, az emberi minőségen keresztül a keresztig, és onnan pedig a felmagasztalása, a feltámadása át a mennyei trónba való ülésig. Talán így is fogalmazhatnánk, hogy mert tudta, hogy kicsoda ő, el is tudta engedni azt, amilyen van, azt a formát, azt a minőséget, ami rá jellemző volt. Megüresítette magát, ember lett. A kereszténységnek egy eltagadhatatlan botránya, hogy Isten lejött a mi szintünkre. És azon gondolkodtam, hogy de nem erről beszél az egész Szentírás? Hogy Isten ott áll szóba velünk, ahol vagyunk. Egy Mózessel egy csipkebokor. A pusztában a csipkebokorral. Ezt a nyelvet értél. Egy Józsuéval egy kivont kardú angyal kezd el beszélni. Mert egy hadvezér ezt a nyelvet érti. Egy Gedeonnal, aki egy pajtában őröl, titokban, ott. Mert ezt a nyelvet érti. És a Szentírás kijelentésének hallatlan ereje abban van, hogy Isten mindig ott áll velünk szóba, ahol éppen vagyunk, ahol tartunk. A megértésnek azon a szintjén, amire eljutottunk. Nagyon tetszik a Fiskó, mindenkinek ajánlom elolvasásra a Fiskó című könyvet, nekem egy komoly lelki megújulást jelentett elolvasni, ahol a Szent Háromság jelenik meg különböző alakban, és nagyon tetszik, hogy amikor végül is találkozik a Szent Háromsággal, akkor az Atya egy testes néger szakácsnő formájában jelenik meg először. Nem is lehet ráismerni, és ebben az az üzenet, hogy akkora sokért, fiam, hogy muszáj tégedetet nem valahogy. Aztán, amikor elmennek arra a helyre, ahol a kislánya teteme van, ott egy izmos farmerként jelenik meg az atya. Mert akkor egy nagy túrára megyünk, és akkor arra van szükség. Arra már nem is beszélve, hogy a Szentlélek egy állandóan villózó indiai nő. Ennek hihetetlen összefüggés rendszere van, ebben most nem menjünk bele. Isten mindig a mi szintünkön jelenik meg. Megalázta magát, így folytatódik a szentírási szakaszunk. És azt gondolom, hogy ezzel azért nehezen boldogulunk. Valaki egyszer azt mondta nekem nemrég, hogy nézd, ha kell, én lemegyek kutyával. Értjük ezt a mondatot, azt gondolom. Ha 1000 életpercért, én lemegyek kutyába. Ismertek annyira, hogy miket gondoltam magamba ennek a mondatnak a hallatán. Mert az ennek a mondatnak a lényeg, hogy ha kell, én érdekben lemegyek a másik ember alá. Ha én ezzel elérem a célom, én nem gondolom, hogy ez lenne az alázat. Sőt, igazából talán azt is el lehet mondani, hogy ez nem alázat. De sokféle módon lemehetünk kutyába. Nem biztos, hogy csak ilyen módon, mint ahogy ez az ismerősöm ezt mondta nekem. Lehet egy tanult, felvett, öntudatlan magatartás is. Mi jellemzi Jézus alázatát, megalázkodását? Nekem két aspektusa jutott eszembe. Az egyik az, hogy az ember javáért teszi. Az ember üdvösségért teszi. Az embernek az Istennel való kapcsolatáért teszi. Az ember gyógyításáért teszi. A másik, hogy ezzel úgy fogadja el az emberi lét minden korlátját, hogy tudja, hogy Isten irányítja a dolgokat. Nem lehet másképp a nagy hét eseményeit értelmezni. Az árulást, a tagadást, a vakságot, a környezete vakságát, a tanítványok elfutását, a kereszt magára hagyatottságát csak úgy lehet értelmezni, ha hogy Jézus tudta, hogy Isten irányítja a dolgokat. Az alázatnak, Jézus alázatának ez a két aspektus, ami azt gondolom, hogy az valódi alázatot jellemzi. Hogy a másik javára teszem, amit teszek, és hogy tudom, hogy Isten kezében vagyok. Miért nem tudunk, ha nem tudunk jó módon alázatosak lenni? Talán emiatt a két aspektusnak a hiánya miatt, vagy bennünk lévő korlátolt volt miatt. Az egyház másfél ezer éve virágvasárnapi textusként kezeli ezt az igét. Mint már mondtam nektek, a katolikus, az anglikán és az evangélikus egyházban. És felmerül a kérdés, hogy miért is? Amikor ebben beleütköztem, akkor érthető módon felmerült bennem az a gondolat, hogy na nézzünk utána, hogy miért pont ez a virágvasárnapi textus? Ha nagypénteken ez lenne a textus, érteném. Ha húsvét vasárnap, érteném. De miért virágvasárnap? És ezt a magyarázatot találtam, hogy mert az, ami most történik majd, virágvasárnaptól elkezdve, az Isten rendjében felmagasztalás, győzelem, látszólag a megaláztatás, a megsemmisülés, a halál felé megyünk. Ez az emberi nézőpont. Az Isten rendjében ez pedig a felmagasztaltatásnak és a győzelemnek az útja. Jeruzsálem tömegét virágvasárnap nem az alázat vezette, amikor ruhákat és pálmaágokat terített Jézus elé. Egy hamis reménység vezette őket. Jön a király, jön az új király. És ez az ige szakasz talán arról is beszél, hogy lássunk túl az emberi gonoszságon. És talán lássunk túl az Isten látszólagos közömbösségén is, ami a nagy hét eseményeiben ott van. Mert ezen az igén keresztül szemlélve, mind a virágvasárnap, mind pedig a nagy hét eseményeit, egy egészen más optikával találkozunk. Van ennek egy olyan üzenete is, hogy a dolgok, események mérlegét ne ebben a földi viszonylatba húzzuk meg, mi éri meg, mi nem éri meg. Mi volt győzelem, mi volt veszteség. Mire pazaroltuk el az életünket? Mert a valódi mérleg egyrészt az örökké valóság távlatában van, másrészt pedig valószínű, hogy a jövőben fog megnyilvánulni, vagy nyilvánvalóvá lenni. A feltámadásnak nagyon kevesen voltak a tanúi. De a feltámadásról szóló örömhírt az egész világon hirdették. Virágvasárnapjának ez a textusa. Mind a virágvasárnapot, mind pedig a nagy hét eseményeit teljesen más aspektusba helyezi. Találtam valamit, amit sikerül elővarázsolnom a okostelefonomból, akkor még nektek is fel tudok olvasni. Azért volt nagyon érdekes a számomra, mert, és azért olvasom fel szó szerint, mert ahol találtam, az egy magánkiadás, és szigorúan kérték azt, hogy amikor szó szerint idézzük, és azt is mondjuk meg, amik ha felhasználható igehirdetésben ezt írták, de mindig mondjuk el, hogy honnan, és lehetőleg szó szerint. Ez egy Magasi Sándor Perikópák című könyvének a magánkiadása. Igénkben, ebben az adott igében, a virágvasárnapi távlat jelentős mértékben kitágul. Az evangéliumban leírt esemény a jeruzsálemi utca lelkes hangulatát érzékelteti. Sokaság verődik össze, a szamárháton ülő mesiás bevonulását üdvözlendő. Hangos az utca. Hozsanna! Áldott, aki jó az Úrnak nevében. Hozsanna a magasságban! Ezek a kiáltások hangoznak el. Úgy tűnik, minden rendbe megy. Úgy tűnik, mi Jézus mégis eljut népszerűségének csúcsára, ahol elnémíthatatlanul felcsendülnek az őt magasztaló köszöntések, természetesen kiváltva a farizeusok ingerő tiltakozását. Pál